szeretettel köszöntöm Önöket. Az, hogy itt vannak, az számomra egy jó hír. Az influenzának vagy bármilyen más betegségnek nem sikerült letepernie Önöket. Legalább fizikailag látom, hogy jól vannak. Remélem, hogy az előadás után lelkileg is jól lesznek. Bízom benne. Köszönjük szépen a Tent László kollégámnak, hogy eljött erre az alkalomra, és kérjük Isten áldását, vezess a gondolataidat, és mutass be azt a témát, amire készültél a mai alkalomra.
Köszönöm szépen én is, és szeretettel köszöntöm Önöket, örülök, hogy ilyen jól kitartanak, és tényleg erre nem is gondoltam, hogy nem csak az előadás jellegénél fogva mondjuk fogyhatnak el a hallgatók, hanem még az influenza is megrészíthatja a részvételt. Nem szabad eszem, hogy jobbára. Ugye most a fő címnek a témája jön, Jézus az Ön barátja. Ha jól emlékszem, ugye ez a fő cím is, és hát jó sorom van, mert rám esett pont ez a téma, hogy Jézus az Ön barátja, és nagyon-nagyon felüdítő volt. Behajthatom, mert onnan ilyen...
Onnan jön az a?
Nem. Ez a legfősebb, mert azért nem jön.
Picit így, jó?
Jó.
Szóval jó téma. Ismerik azt a felsorolást, hogy ki is az igazi barát. Mit szoktunk rá mondani, ki az igazi barátunk? Ki az, aki tényleg barátja?
Bajban
sőnünk van. Szokták ezt úgy is mondani, hogy aki ismer és mégis szeret. Nem? Mert azt mondják, hogy aki nem ismer, de szeret, az a rajongó. Aki ismer és nem szeret, az az ellenség. De aki ismer és mégis szeret, az a jó barát. Ugye? És ez egy nagyon fontos dolog, meg kell jegyezzük, mert szükségünk van jó barátokra. Nem tudom, emlékeznek arra, hogy kiket nevez Jézus az evangéliumok szerint, az evangéliumokban nem túl sokszor hangzik, vagy van leírva ez a fogalom, hogy barát vagy barátom, főleg nem össze a Jézussal összefüggésben. Emlékeznek rá, esetleg Önöknek eszükbe jut egy-két személy, vagy valakik, akikhez kötődik Jézus, köti az evangéliumot, mint barát? Jézust, igen, de konkrétan már nem mondja ki, hogy barátja. Ugye, csak kérdezi tőle, hogy szeretsz-e Péter. És Péter a fileóval válaszol, nem az agapeó görög szóval, ami a mindenáron való szeretetet, az önfeláldozó szeretet, csak annyit mert mondani, hogy fileóval, az emberi szeretettel szeretlek. Nem mert többet vállalni, miután már elárult, háromszor megtagadta, ugye? Nem mert tovább heveskedni. De valóban Jézusnak ő is egy komoly barátja. Lázár, így van, Lázár, ő a főszereplőnk lesz az egyik ma. Aztán még... Bárjé van, hát Lázár testvérei, ugye Mária és Márta. Igen, ezzel a családdal foglalkozok majd egy kicsit. Aztán valakinek kétszer is mondja az utolsó éjszakán, hogy barátom. Így van, barátom, mi módon jöttél? Barátom, csókkal árulod, és barátom, miért jöttél, emlékezni? Ugye? Nagyon érdekes, hogy ott az utolsó pillanatokban egy teljesen nyilvánvaló aljasság hátterén is Jézus azt mondja, hogy egy éveken át eltusolt aljasság, amikor lelepleződik, akkor is a végén azt mondja ki Jézus, hogy barátom. Hát ez egy nagy iskola nekünk, ugye? Hogy amik úgy ellenünk állnak, azokat is tudjuk tolerálni, minimum tolerálni, ugye? Nagy iskola. Aztán majd még fogok másra is hivatkozni, hogy Jézus részéről mit is jelentett a kapcsolódás, a kötődés emberekhez. Mennyire fontos volt ez neki. Mennyire figyelmet fordított arra, hogy személyes kapcsolatokat ápoljon, miközben a nagy küldetését elvégzi ezen a földön, ebben a 33 évben. Mennyire fontos volt, hogy emberek számíthassanak rá, emberekre figyelmet szenteljen, időt szenteljen, és konkrétan személyes kapcsolatokban is. Tehát nem egy sztár előadó volt, akit hoztak, vittek ide-oda kamionokkal, és a cuccait, a kihangosítót és egyebeket, és aztán leadta a műsort, hanem őt kézről kézre adták. Házról házra, faluról falura, városról városra. És egy csomó ember barátja lett, akik nincsenek megnevezve, de nagyon sok személyes barátja volt Jézusnak. Megnyerte őket a szeretetével, figyelmével, törődésével, gondoskodásával. Mi most itt párat kiemelünk, az evangéliumokból ezt olvashatjuk, de nehogy úgy gondoljuk, hogy csak egykora volt a baráti köre, bár szoktuk azt is megállapítani, hogy az embernek az élete során, vagy egy szakaszban, vagy az egész életünk során nagyon meghitt, mély tartalmas barátja egy-kettő lehet, ugye? Most ne ilyen megközelítésbe gondoljunk a jó a barátságra, mert hogy azért az ő jelenléte itt a Földön másképp zajlott, mint a miénk, ugye? De a mélysége, abban a kommunikáció, az átadás, a támogatás, minden olyan szintű lehetett, mint mondjuk, ahogy minket egy barátság elkísér évtizedeken át. Hát először is a legjobb az, hogyha az első számú barátunk a házastársunk. Az emberek közül. Az már egy nagy siker egy házasságban, hogy a barátunk a házastársunk. Nem keveset kell érte dolgozni. És aztán lehetnek mások barátok is. Ugye, hadd ajánljak önöknek valamit, mit hete volt a házasság hete, arra mindig megjelenik egy újság, féláron, 350 forintért, nagyon jó cikkek vannak benne, a szerelem, a kapcsolat életbe tartásáról nagyon jó cikkek vannak benne, sokat segítenek a kötődésről, van egy párkapcsolati teszt benne, hogy működik a házasságunk, háromféle területen nézi át, és egyéb hasznos cikkek, amikkel érdemes foglalkozni. De ha már említettem, hogy a legjobb barátunk a házasságunk előbb. Tehát Jézusnak nagyon fontos volt a személyes kapcsolat, és napokban olvastam egy cikket arról, hogy mennyire általános az elmagányosodás a mai világban, ebben a civilizált, mi szépen nevezett civilizált világunkban. Mennyire általánossá vált az elmagányosodás, az egyedüllét, hogy emberek nem találnak maguk mellé barátot, vagy megértő embert, vagy ahogy mondták, hogy a nyomorúságban barátság, ugye mellénk áll valaki, az egy baráti hozzáállás, ugye? Nagyon kevesen találnak ilyet, mert hogy hiába az internet rajta a millió információ, és sok mindent tudhatunk, de az nem ad meghittséget, nem? Az nem alakít ki kötődést emberek között. Még ha a Facebookon ezer emberrel is csetelek, de nem alakít ki még kötődést. Egy kicsi impulzust ad, de ki marad belőle, mi a bensőséges kapcsolat? Az, hogy lélek-lélekkel tényleg találkozik. Igaz? Azt mondják, hogy a magányosság legnagyobb oka az elutasítástól való félelem. Nagyon érdekes volt ebben a cikkben, hogy az emberek félnek attól, hogy nem fogadják el őket. És ezt gondolom azért mindannyian valamennyire megérintett már bennünket ez az érzés. Érzékenyek vagyunk rá, megfelelünk-e, elég jók vagyunk-e, elég jól csinálunk dolgokat, és nem hibázunk, ugye? Hányszor az emberben ott motoszkálnak ezek a kérdések kimondatlanul, és belül egy szorongás van, hogy jaj, elfogadnak-e bennünket? Jó, elég jók vagyunk. Akár a házastársi kapcsolatban is. Azt mondja, hogy az elutasítástól való félelem hajtja az embereket a magány felé. Meg ez ilyen, az olyan fajta társas magány felé, mint a Facebook csoportok, meg a Facebook kapcsolatok, hogy ott nincs személyközi, igazán személyközi kapcsolat, face-to-face kapcsolat. Egy könyvben olvastam Lawrence Krebnek a könyvében, talán kapcsolódás az a címe, nem, egybeszerkesztve az a címe, annak az elején írja azt, hogy az embernek két fontos érzelem az, amire szüksége van. Az egyik a biztonságérzet, a másik a fontosságérzet. Hogy a hasznosság, a fontosság, a hasznosság. Azt mondja, ezek azok, amik legjobban megerősítik az emberi szívet, az emberi lelket, az emberi személyiséget. Ezt kell kapjuk, ezt kell sugározza a környezet felénk, hogy igen, el vagyunk fogadva, biztonságban lehetünk, úgy, ahogy vagyunk. Akik vagyunk, azzal az arccal, azzal a viselkedéssel, akik vagyunk. És hogy hasznosak, fontosak vagyunk mások számára, ez rendkívüli igénye az embernek. Nézzék meg gyerekkorban, és mikor a gyerek valamit meg tud csinálni, milyen boldog, nem? Hogy őnek is sikerült az, ami az anyunak, apunak, és ő is fontos valaki lett a családban, mert már meg tudja csinálni, igaz? Erre majd szeretnék visszatérni a Jézus ember kapcsolatban, jó? Hogy mennyire megjelenik ez abban a kapcsolatban. Kikre emlékeznek az Ószövetségből, kikre emlékezhetünk, akiket a Biblia Isten barátjának nevez. Két személy. Mózes és Ábrahám. Így van, Ábrahám.
Ábrahám és Mózes.
Ábrahám, igen, ha nagyság szerint nézzük, igen.
Meg az élet.
Élet idő után szempontjában Ábrahám és Mózes, örülök, hogy ilyen jó ismerője a Bibliának. Ugye mindegyiket az Isten barátjának nevezi. De miért? Mert tökéletesek voltak. Hibátlanok, igaz? Sokkal jobbak, mint mi. Tökéletesek. Semmit nem létettek. Igaz? Nincs ilyen. Nem ezen az alapon nevezi őket Isten a barátjának, hanem miért?
Mert? Mert ők is elhagyják.
Mert elfogadták az Isten felső rendőrségét, ugye? Elfogadták azt, hogy alá kell rendeljük magukat egy teremtőnek, hajlandók voltak engedelmeskedni, nem? És megtartani vele a kapcsolatot, és véghez vinni az ő akaratát. Követni az ő akaratát, ugye? Készek voltak kapcsolódni az Istenhez, aki kinyilatkoztatta nekik az akaratát, nem erőltette rájuk, csak elmondta, nyilvánvalóvá tette, és ők elfogadták. Ugye? Nem volt egyszerű. Hajlandók voltak arra, hogy az Isten akaratával összhangba kerüljenek, hogy úgy éljék az életüket, úgy hajtsanak végre dolgokat, vagy olyan módon vegyenek részt Isten terveiben, ami segíti sikerre annak a tervnek a megvalósulását. És Isten azért ezt elismerően mondja nekik, hogy barátok. Mert ők összhangra kerültek vele, ugye? És egyik se volt tökéletes és hibátlan, de megértett valamit, amit az első parancsolat megfogalmaz. Én az Úr vagyok a te Isten. De embernek rá kell jönnie, hogy alapvetően függőségi viszonyban élünk a Teremtővel. Ugye? A minimum a teremtettség alapján. Aztán, hogy mi saját akaratunkból is hajlandók vagyunk ezt a függést elismerni, és alárendelődni a szerető Isten akaratának, az már a mi döntésünk, de a teremtettség alapján mindannyian az Istentől függő lények vagyunk. Ugye? Ők ezt elfogadták és betöltötték. Az Új Szövetségből, akiket ki lehet emelni, akiket szorosabb kapcsolatban volt Jézus, az talán valóban, ahogy mondta, ön mondta Lázárt, ugye, Lázár családját, a három testvért, a két nő, és Lázár. Akiknél valószínűleg jóval többször megfordult Jézus, mint amennyiszer kétszer említi az evangélium, akkor is már az ő 3,5 évének a végén. Ugye Lázár feltámasztásakor, és nem tudom mennyivel, egész rövid idővel később, a húsvéti bevonulás előtti napon, mikor megérkezik hozzájuk Jézus. Ugye húsvét vasárnapján vonul be, és előző napon, ha jól emlékszem, akkor érkezik hozzájuk Jézus. Ezeket a momentumokat majd szeretném kiemelni. Jézus valószínűleg többször járt náluk, hiszen a 3,5 év alatt többször volt len ünnepeken, és többször volt len Júdeai körúton. És akkor ezt a családot érintette. Valószínűleg ez volt az a család, ahol a legtöbb időt eltöltötte a Júdeai útjai során, mert közel volt Jeruzsálemhez Betánia, egészen közeli kis város. És onnét el tudott menni hozzájuk. Ha nem az olajfák hegyén éjszakáztak, akkor átmehetett ebbe a kisvárosba. Szívesen volt náluk, mert egész más légkör vette ott körül, mint a saját otthonában. Emlékeznek, hogy az otthonában mi volt? Mennyit zaklatták Jézus? mennyit méltatlankodtak vele, hányszor beletöltöttek a saját testvéreik, ugye? Nem szívelték azt, amit Jézus csinál. Nem lettek a barátai, a saját családja. Ugye? Viszont ez a család befogadta, megértette, együtt gondolkodott vele. Jézus bizonyára nagyon sok mindent megosztott velük. Sokkal nyíltabban, sokkal közvetlenebből, világosabban fogalmazva, mint amikor az emberek között járva beszélt. Talán jobban kifejtette a terveit, a gondolatait, az érzéseit, mert hát Jézusnak is voltak érzései. És bizonyára ebben a környezetben számára is nagyon kellemes volt, nagyon jó eső volt, hogy biztonságban lehet. Neki is fontos volt kapcsolódni ezekhez az emberekhez, neki is szüksége volt arra, hogy megértsék, hogy támogassák, hogy bátorítsák. Majd annál a jelenetnél, mikor Jézus lábát megkeni Mária, ott majd erre szeretnék még visszahivatkozni. Emlékeznek arra, amikor ugye János Evangélium a 11. és 12. fejezete az, ami többet ír, ahol részletesebben le van írva Jézus ott tartózkodása, és talán az a jelenet, amikor egy harmadik, már Lukács Evangélium a 10. fejezetében, mikor Jézus ott van a családnál, és Márton sűrök forog, sütföz, terít, és a Mária meg üldögél. Hát elég csúnya helyzet, én is átszoktam volna Máriára. És akkor ugye megjegyzést tesz a testvérére, hogy hát Mester, Jézus utasítja, hogy?
Hogy a jobbik
kész. Igen, igen, de Jézust megfelelő, hogy Mester szólhatnál neki, hogy ő is csináljon már valamit. És Jézus pont, Jézus másképp közelíti meg a történéseket, azt mondja Mártának, hogy jó dologra igyekszel, de még jobbat választott Mária. Mert most, amiről beszélek, ami most itt történik velünk, abban most sokkal fontosabb az, hogy megértsétek az Isten országára tartozó dolgokat, mint az, hogy együnk ígyünk. Ugye? Nem azt mondom, hogy Jézus azt kézist vállalt, nyilván neki is jól esett a terített asztal, a vacsora, minden, de valahogy tanította Mártát, és szerintem rajta keresztül bennünket is, hogy jól súlypontozzuk az élet dolgait, nem? Ugyanez a Jézus mondta azt, hogy nem több az élet, mint az eredet, vagy mint a ruha, igaz? Az ember olyan könnyen beleszalad a fizikai szükségletekbe, olyan könnyen akörül forog a figyelme. És Jézus azt mondja, most a jobbik részt kell választani. Van egy még jobb rész. Nagyon jól esik, hát az ízlelés, milyen kellemes jókat enni. Így van. De van egy egészen fontos, egészen jó rész, ahogy Jézus mondja. Ez az egyik epizód, amikor Jézus ennél a családnál van, és azért azt is hadd mondjam, hogy egy barátságban, egy őszinte baráti kapcsolatban teljesen normális, teljesen könnyen, mindenféle gond nélkül beletér az, hogy egymást tanácsoljuk, nem? Hogy egymást egy kicsit útbaigazítjuk. Tudják, hogy a Bibliában az intés szó, az mit jelent? Ugye mi azon azt értjük, hogy ugye egy kicsit ráütünk a pálcával a rosszra. A Bibliában az intés görög szava azt jelenti, egy bátorító útbaigazítás. Mert Jézus itt ezt csinálta, hogy okosan útbaigazította Mártát, nem? És nem kezdte el korvolni, nem úgy kezdte, hogy mi kezdtük volna, hogy persze, mert téged mindig csak ez érdekel, ülj már le, nem? Hanem olyan okosan útbaigazította Mártát, hogy sokra igyekezel, megbecsülte, amit csinál, és utána azt mondta, de most van itt egy jobbik lehetőség. És gyere, és azt választás. Szerintem Márta utána leült. És nem baj, hogy kihűlt a zsíros kenyér, meglátta beszéd végét, ugye? Egy jó barátságban benne van az, hogy egymást tanácsoljuk. Hogy figyelj, nem lehet, hogy így jobb lenne? Nekem vannak ilyen barátaim, akik időnként, hogy megmondják, meg én is mondhatom. De én ezt jobbnak látnám. Emlékszem, van egy kedves kollégám, barátom, mikor a harmadik olyan lányal barátkozott, aki ilyen megmondós, ilyen kicsit kockás és kemény volt, és stb. Beszélgettünk, mesélte nekem, és minden, és úgy érdekelte a véleményem, és mondtam neki, hogy te az a helyzet, hogy te nem tudsz másfajta lányokkal ismerkedni. Mert már az előző kettő már elég rendesen kikészült az előző kapcsolatban, két kapcsolatban, és mondtam neki, hogy nem tudnál esetleg másfajta lányokkal barátkozni. Hát akár hiszik, akár nem, a felesége egy ilyen karakter. De most már megtanultak jól együtt élni. Ettől akartam megmenteni ezt a hosszú iskolától. De hát ki tudja, kinek mire van szüksége, ugye? Én nem tudtam, úgy látszik, hogy neki erre van szüksége. Aztán a másik nő Mária, ugye, akit megdicsér Jézus itt ezen a vacsorán, ezen az alkalmon. Ez az a Mária az elbeszélések szerint, akiről azt írja az evangélium, hogy 7 ördögöt űzött ki belőle Jézus. Tehát ez az a Mária, aki az ősi hivatás, nők ősi hivatását űzte, ott messze Magdalai Mária, egy távolabbi helyen, északon, ugye Galilea földjén, nem Isztő Júdeában, valamiért, ki tudja, hogy mint szorult rá, és Jézus többször segítségére lesz ennek az asszonynak. Azt mondják a leírások, hogy ő az a nő, akit a farizeusok odarángatnak a templomban Jézus elé. János Evangélium a 8. fejezetében, hogy Mester, ezt most rajta kaptuk, és mit kell, mi legyen bele, meg kell kövezni, vagy nem. Jézus küzd ezért a nőért. Ugye? És most ebből csak annyit vegyünk ki, hogy egy barátságban, amire önök a legelső választották, egy barátságban nagyon fontos, hogy küzdök a másik érdekében. Ugye? Küzdök érte, nem hagyom el, ha bajt csinál, ha nem jól csinálja a dolgokat, akkor is küzdök érte. Jézus 7-szer űzte ki belőle az ördögöt, mondja az evangélium. Tehát most gondoljanak bele, ha önöknek egy prostituáltal lenne dolguk, akiért fáradoznak, de mondjuk egyszerűsítjük, csak egy hajléktalannal. Vagy egy alkoholbeteggel, akit egyszer kihúznak egy bajból, visszaesik. 2-szer kihúznak, visszaesik. 3-szor kihúznak. Kiindulnál 4-szer is kihúzni a bajból. 5-szer is kihúzni a bajból, ugye? Jézus barátsága ilyen volt, hogy a végig elment. Végig. Amíg sikerült, kiszabadította ezt a nőt. És ez a nő az, aki a leprából meggyógyított gazdag ember Simonnak a házában, egy vacsorán jelen van, és a könnyeivel áztatja ugye Jézus lábát. Ez az a nő, aki mikor ezt teszi, akkor rászólnak a tanítványok, hogy minek pazarolja, ugye, a drága kenetet. És Jézus olyan csendesen helyre teszi őket, hogy ez az asszony, ne bántsátok, jó dolgot tett, az én temetésemre tette ezt. Ugye? Megdicséri, hogy megnyugodjon az a nő. Arra is gondja van, nem csak a tanítványokat állítja le, hanem a nőt bátorítja, hogy jó dolgot tett vele, az én temetésemre. És nem tudom, ismerik-e, hogy nálam most nincs a Jézus élete könyvet, azt írja benne a szerző, de nem vált, hogy egyedül ez a nő érezte át Jézus fájdalmát, hogy pár nap múlva a kereszten fog szenvedni. Ő tudta. A tanítványok nem vették komolyan. A sok-sok ember nem vette komolyan. Ennek a nőnek föl volt zaklatódva a lelke. És próbálta kifejezni Jézus felé, hogy mennyire együtt érez vele, és mennyire hálás neki azért, amit tett vele. Ugye? Egy baráti kapcsolatban is milyen szép a köszönet, a hála. Ugye a törődés kifejezése is nagyon fontos, de a viszont hála kifejezése is nagyon fontos. Ne felejtsük el, amit értünk tettek. És legyen erősítésére a kapcsolatunknak. Aztán Lázár, a harmadik személy, ahogy feltámasztja Lázárt, mielőtt megérkezik, ugye napok telnek el, meg hall a tanítványoknak üzennek, Jézusnak üzennek Mártáék, hogy halódik, vagy beteg nagyon a testvérük, és Jézus vár, meghal, meg vannak rökönyödve a tanítványok, hogy lehet ez, mondják neki, hogy a te barátod, akit szeretsz, ugye, meghalt, és mi lesz, és beteg. És Jézus csak csendben marad. És 2 napon át nem foglalkozik Lázár ügyével. Hát elég kínos helyzet. Tehát a tanítványok, gondolom, rendesen tépelődtek magukba, hogy na, ez egy milyen barát. hogy egy milyen barát, hogy ragaszkodik, hogy egy olyan fontos volt nekik, annyiszor elment neki, annyiszor elment hozzájuk, annyiszor ott voltunk, mindig milyen jók voltak velünk. Most üzennek, ő mindenre képes, és nem, mert hány embert föltámasztott, és most nem siet. Jézus nem siet. Emlékeznek, mit mond Jézus? Aztán várjatok, ez a dolog Isten dicsőségére való. Ugye? Nagy dolog, nem? Nagy ilyet mondani. Nagyon bátor volt Jézus, hogy ezt mondta nekik, hogy várjatok, mert ez az Isten dicsőségére való lesz. És mikor megérkeznek, már Márta elé megy, és azonnal panaszkodik, hogy Mester, ha itt lettél volna, nem hal meg. Jézus bátorítja, hogy Márta feltámadott a testvére. Tudom, majd az utolsó napon, ugye, hogy a Biblia tanítja ezt, majd az utolsó napon, tehát, hogy nem valahol majd addig lebeg a lelke, hanem megvárja az utolsó napot, és akkor majd, ugye, fel lesz támasztva. Mondja neki erre Jézus, hogy nem, én vagyok a feltámadás és az élet. Ez azt mondja, én akkor támasztok fel, amikor akarok, ugye? Nem csak az utolsó napon, most is. Akármikor. És kimennek a sírhoz, biztos önök is olvasták ezt a történetet, Jézus kétszer is elkönnyezi magát. Egyrészt tényleg az egész ilyen szituáció fájdalmán, másrészt talán a mindannyiunk nyomorúságán, az emberi életnek ennek ezen a nyomorúságán, hogy alá vagyunk vetve a halandóságnak, a szenvedésnek, a kínnak. Jézus olyan mélyen átéli az emberi nyomorúságot ott abban a jelenetben, hogy meghatódik és elkönnyezi magát. Hát annyira, hát az Istennek se esik jól az, hogy ez van, ami van. Az az igazság. Igen. És ezután feltámasztja Lázár. Kiszorítja a sírból, megtörténik ez a rendkívüli csoda. És aztán pár nap múlva, ahogy olvasni az evangéliumokban, nem sokkal ezután elmegy hozzájuk, és ezt a bizonyos estét ott tölti még náluk a bevonulás előtt, Jeruzsálembe való bevonulás előtt. Szeretnék most visszakanyarodni ahhoz a személyhez, és egy példázata az Jézusnak végül, ami azt mutatja be, hogy milyen erős a kötődése Jézusnak az emberekhez. Milyen szoros, milyen fontos számára a barátság fenntartása. Milyen fontos, hogy kapcsolódni tudjon hozzánk. Kapcsolatban lehessen velünk. Neki mennyire sokat képes érte tenni. És ugye említettük Júdás. Mondott szavait, hogy barátom, csókkal árulod el, barátom. Ugye megrendítő, hogy ott akkor abban a szituációban ezt tudja mondani Jézus. Annak hátterén, hogy Júdás mit intézett, és mibe közreműködött. Nagyon szoros volt a kötődése nyugodnak Júdáshoz is, Jézusnak, és ez látható talán abból is, hogy miközben a három és fél év alatt Júdás nem egyszer Jézus számára nyilvánvalóvá tette, hogy nem tud egyezni Jézus személyével és terveivel. Hogy neki mások az elképzelése, ő egy saját pecsenyét akarja sütögetni, ráadásul még saját zsebbe is dolgozott, tudják, a pénzből emelte. Jézus többször utalt rá, hogy tudja, hogy kivel van dolga. Nagyon finoman utalt rá. Ugye az utolsó egyik ilyen utalásánál Júdás, akkor áll föl az asztaltól, és megy el, és leadja a jelentést a vallási vezetőknek. Nem megsértődik egyébként, ez az a vacsora, amikor Júdást megfedi Jézus. Mikor Júdás bújtja fel a tanítványokat, hogy mire ez a tékozás. És Júdás megsértődik, ugye János apostol meg is jegyzi, hogy azért, mert lopta a pénzt a közösből. Azért volt neki fontos, hogy ne tékozolják, adják el a szegényeknek, és az lesápolja. De Jézus mindvégig meg tudja tartani azt a lelkületet, hogy ő ki tudja fejezni ott, még az utolsó találkozásukon is, hogy barátom vagy. Ez egy döbbenetes jelent. Múltkorokban sikerült úgy végiggondolnom, hogy megértsem azt, hogy Jézus azért mondja még itt is neki, nem azért, mert szépen hangzik egy operában, nagyon jól néz neki, vagy egy valamilyen szép történetben, nem azért, hanem mert Jézus még tud valamit, hogy még egy esélye van Júdásnak. Ő már nem tud tenni, ő megy a keresztre. De ha Júdás magába száll, akkor a Szentlélek megtérésre tudja indítani. Ugye? És erre még utat csinál neki Jézus ezzel a szavával, hogy barátom. Hogy nem az utánatát fejezi ki, nem a megvetést. Ugye elég lenne csak egy fintor, elég lenne egy legyintés, egy ilyen alak. Ugye milyen kevéssel tudjuk jelezni a megvetésünket? Milyen kicsi kevés kell hozzá? Jézus meg milyen határozottan a szavaival azt mondja, barátom. És Júdásba el akarta indítani ezt a belső önvizsgálatot, amit a Szentlélek azonnal támogatott volna. Ugye, mert Jézus már nincs jelen, de a Szentlélek még mindig ott van. És Júdás megfordulhatott volna. Megfordulhatott volna. Nem tudta megmenteni Jézus. És a lélek. És végül hadd hivatkozzak egy példázatára Jézusnak. Máté Evangélium a 22. fejezetében, amikor a nagy vacsora példázatát mondja el, és ott arról beszél, hogy van egy király, aki vendégséget szervez, mert hogy a fia nősül, ugye, nagy mennyegző lesz, és hát gyűjtsék össze, hívják, megértesítsék ki a rokonságot, mindenkit, és hát jöjjenek. És aztán nem nagyon jövögetnek, aztán hív már még többet, aztán még többet. Végül ugye Jézus a példázatban megmutatja azt, hogy lényegében Isten a világon mindenkit meghív a nagy vacsorára, ugye? A nagy mennyegzőre, mindenkit. Ezzel azt akarja kifejezni Jézus. Hát azt is, hogy a hivatalosok általában fülük botját sem mozgatják, ugye? Mert ők már jó helyen érzik magukat. De a másik, amit ki akar fejezni Jézus, hogy Isten mindenkit meghív. És emlékeznek az utolsó mondatára a példázatnak? Amikor bemegy a király és megtekinti a vendégeket. És talál ott egy embert, aki nincs ünnepi ruha. Tudják, hogy az ünnepi ruhát azt a vendéglátó adja. A vendéglátó. Mindenki. Még erre sincs gondja. Csak ennyi, hogy annyi, hogy átöltözzön. Letegye az utcai ruhát és átöltözzön. És akkor azt mondja neki, fájdalmasan a király, hogy barátom, mi módon jöttél ide, hogy nincs mennyező ruhát? Hogy hogyan történhetett ez meg? Hogy minden kész volt. Ingyen vacsorára vártalak. Ingyen ruhát kaptál. Nem költöttél rá, mint a mi az esküvőnkre most a lányunk, hogy férhetsz, mert rendesen kell költeni egy ilyen dologra. Nem, és ezt a barátom mi módon jött, és annyira ütősen a szó, hogy barátom mi módon jöttél ide. Két dolgot biztos, hogy kifejez. Az egyik az, hogy mennyire fáj az Istennek, hogy egy egész életért végig küzd, végig kísér egy életet, minden emberi életet, és végül el kell veszítse. Ugye? Hogy ez az Istennek rendkívül fájdalmas. Azt mondja, barátom, hogy világ veszik el. Ugye? Hogy Istennek ez a másik, amit hangsúlyoznék. Istennek minden egyes emberi élet egy egész világ. Mint egy világot veszítene el egyenként bennünk az Isten, ha nem tud megmenteni. A barátom, mi módon jöttél a nincsre? És ez döbbenetes, nem? Ez az erős kötődés, ahogy az Isten elkötelezett az ember mellett. Amennyire neki mi fontosak vagyunk. Amennyire mindent megmozgat azért, hogy megmentsen bennünket, és ott a vacsorán majd ugye azok között legyünk, akik a mennyegző végig ott maradhatnak. Hát ez az epizód az evangéliumokból, amivel szerettem volna lezárni, és sikerült a múltkori túlzásomat most visszaspórolni, és most egy kicsit előbb befejezni. Nekem ilyenkor mindig eszembe jut, lehet, hogy a múltkorokban is említettem Pascalnak ezt a híres mondatát, ami úgy szól, hogy Jézus olyan Isten, akihez kevésség nélkül közeledhetünk, vagy büszkeség nélkül közeledhetünk csak. Ezt nem tette bele a Pascal, de ugye így kell érteni. Ugye akihez büszke ember nem tud közeledni. Jézus olyan Isten, akit a büszkék nem fognak megközelíteni, mert nem kell nekik, ugye? Jézus olyan Isten, akihez kevésség nélkül közeledhetünk, de aki előtt kétségbeesés nélkül alázkodhatunk meg. És ez annyira szép mondat a paszkának, hogy aki Jézust megismeri olyannak, mint aki barát, annak soha nem kell kétségbeesni amiatt, hogy kicsoda, micsoda. Hát akkor Ábrahám se lett volna soha az Isten barátja. Az Isten azt nézi, hogy miféle ember, vagy Mózes, vagy Lázár, vagy mások, vagy én, vagy bárki, ugye? Olyan Isten, aki előtt kétségbeesés nélkül alázkodhatunk meg, aki előtt fölvállalhatjuk önmagunkat. És ide szerettem volna visszatérni, ahhoz a gondolathoz, hogy ugye az elutasítástól való félelem, ha valahol nincs helye, akkor az Isten ember kapcsolatban ennek nincs helye. Isten nem, tehát ő nem tart úgy feltételeket elénk, amivel meg akarná akadályozni, hogy mi elérhessük őt. Már csak azért se állná meg ez a helyét, ez a gondolat, megérzés, mert aki elindult megkeresni az ember, a másikat, az Isten volt, és nem az ember, ugye? Tehát minek indulna el, ha nem akarja, hogy magához engedjen, ugye? Tehát ő azért indult el, hogy mi megtalálhassuk őt, vagy elérhessük őt. János Evangélium a 15. fejezetével szeretném befejezni. A 15. fejezetben az utolsó estén Jézus olyan szépen fogalmazza meg a tanítványainak ezt a mély barátságot. Azt mondja, ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtulat adtam néktek. Azt mondja Jézus, hogy szabaduljatok meg attól a gondolattól, hogy valami alávetettségben lennétek a velem való kapcsolatban. Partnerségben vagytok, mondja Jézus, ugye? A barátság az egy partneri viszony, nem? Azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, és azt tesz barátokká benneteket, hogy mindazt ismerhetitek, amit én is tudok az atyáról. Megismerhettétek az Istent. És ez felszabadíthat benneteket arra, hogy vele úgy legyetek kapcsolatban, mint én. Ugye? És azt mondja, és hogy képesek legyetek arra, hogy megcselekedjétek, amit parancsolok nektek. Hát nem ebben volt nagyszerű Ábrahám meg Mózes. Ugye? Amit parancsolt nekik az Isten, megcselekedték. És ez barátaival tetsze őket az Istennek. Barátaival. Ez a mi lépésünk. Isten jön felénk, ez a mi lépésünk, hogy fogadjuk el, hogy azt a ismeretet, amit róla megérthetünk a Bibliából, mi Biblia segítségével, és adjunk rá egy jó választ. Adjuk rá azt a választ, hogy engedünk neki, engedelmeskedünk a szava szerint is. Már is az ember teljes jogú barátságban van a teremtőjével, ugye? Köszönöm a figyelmüket, és hát kívánom, jól folytatódjon majd ez a sorozat. És hogyha van kérdésük, vagy hozzászólásuk, ha esetleg valakit kihagytam a baráti körök sorból, akkor ezt említsék, mert az elején kicsit gyorsabban tettem fel a kérdéseket. Nem hagytam ki valakit, aki barátja volt Jézus. Azt hiszem, talán nem, ugye? Elárulom, valószínűleg azért nem, mert beütöttem a telefonomba a Biblia keresőbe, hogy barát. És megnéztem az összes igenyeket. Úgyhogy ezért nem sikerült talán kihagynom, mert az összes szó kapcsolatot megnéztem. És tényleg szép a Biblia tanítása erről is. És milyen érdekes, nem, hogy az Isten ember kapcsolatban Jézus ezt a, meg a Biblia ezt a fogalmat használja. Még az ember-ember kapcsolatban is nagyon magas szintű letesszük a barátságot, nem? Ugye nagyon magas szintű emberi kapcsolatnak tartjuk a barátságot. És milyen érdekes, Jézus, mikor az Isten ember viszonyról beszél, akkor ezt úgy mondja, hogy ez egy szeretett kapcsolat. Azt mondja, szeresd az Istenedet, ugye? Szeresd a te uradat teljes szívedből, teljes lelkedből, ez a nagy parancsolat. Hát szeretni nem azt lehet, szoktuk, akitől félünk, ha hanem azt, akit tudjuk, hogy rengeteg szeretettel van felénk.
Ugye?
Nem tudjuk azt szeretni, akitől félnünk kell. Akitől úgy érezzük, valamiért félnünk. Szerető, viszont szeretetet csak az ébreszt az emberben, és a vallásunkat, a szeretet fogja működtetni, akkor, hogyha maximálisan meg vagyunk győződve, hogy minket az Isten szeret. És ez ebben egy szeretet kapcsolatban mondjuk sem. Ugye ott a Lázár történetből kihagytam, hogy Jézus két napot vár. Nem bizonytalankodnánk mi is, hogyha azt mondanánk, hogy jött egy nehezebb szakasz az életünkbe, egy mély betegség, vagy valakit elvesztettünk, vagy jól kikezdték a becsületünket, stb. Hol az Isten, nem? Valami nagy bajok történnek, hol az Isten? Látják, belefér az Isten ember barátságába az, hogy az Isten néha kivált. Helyzetet enged meg, hogy úgy mondjam. Hogy helyzetbe hozzon, ahogy Mártának mondta. Azt mondta, helyzetbe hoztalak benneteket, hogy az Isten dicsősége most megnyitatkozzon. És Jézus a legnagyobb csodáját ott teszi. Ugye? Az egész szolgálatára szinte ott teszi fel a koronát. Hát a, végül a kereszten, de ugye? A Lázár meg feltámasztásával. Hát mindjárt össze is gyűltek a farizeusok, hogy ezt most mind a kettőt ki kell nyírni. Emlékeznek el, határozzák, hogy mind Lázárt megöljük, mind Jézust megöljük. Az utóbbi sikerül. Na, köszönöm a figyelmüket. Imával szokták a fejezni? Jó, akkor imádkozzunk. Jó? Köszönjük neked, Istenünk, hogy olyannak ismerhetünk, aki az ember barátja akarsz lenni, és tudjuk, hogy nagyon sokféleképpen próbálod ezt kifejezni, próbáltad a mi életünk során, és míg elsegítesz bennünket arra a viszont szeretetre, ami a barátságot fenn tudja tartani, létre tudja hozni. Köszönjük, hogy segítesz legyőzni a szívünkben a félelmeket, az aggodalmat, az engedetlenséget, a bűnök szeretetét, a figyelmetlenséget, restséget is. Minket is olyan szorgalmas tanulóiddá teszel, követőidé, tanítványaiddá és barátaiddá, mint akár Ábrahámot, Mózest, vagy a Lázárékat, vagy az összes tanítványt. Segíts bennünket is, Urunk, hogy elmondhassuk mi is, és elmondhass Te is, hogy mi egymás barátai vagyunk. Áld meg így bennünket. Amen.
Amen.
Köszönöm.